Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Néhány nap alatt újabb jelentős gazdaságpolitikai intézkedésekről döntött a kormány. Előbb rekordsebességgel egy nap alatt elfogadta a parlament kormánypárti többsége az új katatörvényt, majd bejelentették, hogy korlátozzák a rezsicsökkentést. Videmon Tamással, a Szabad Európa gazdasági újságírójával beszélgetek. Kezdjük a katával, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adóját szigorító törvénnyel, amely ellen ezekben a percekben is, amikor beszélgetünk, tüntetnek Budapesten, rendőrök oszlatnak a Margit hídon, ahová a szintén zömében katázó futárok szerveztek demonstrációt. A katázás szigorítása mintegy 450 ezer embert érint Magyarországon. Vajon reálisak-e azok az érvek, amelyekre a kormány hivatkozik, hogy nagyon sok volt a visszaélés, illetve hogy tulajdonképpen kipukadna a nyugdíjkassa, hogyha ezt így hagynák, ahogy van, ezt már nem bírja el a költségvetés?
Amikor 2013-ban bevezették a katát, már akkor is igazából egy nagyon kedvező adózási forma volt, tehát más céges adózáshoz képest, például a KFT-khez, sokkal olcsóbb volt ennek a katának az adózása, tehát már akkor sokan érthetetlennek találták, hogy miért vezet be a kormány egy ilyen formulát, hogy ennek az volt a lényege, hogy havi 50 ezer forintért, éves szinten 6 millió forintig lehetett számlázni, vagyis havi szinten 500 ezer forintig, ezt később megemelték, megduplázták, és akkor lényegében 50 ezer forintért cserébe 1 millió forintért lehetett számlázni, az azt jelenti, hogy 5%-os adót kellett fizetni a jövedelme után az egyéni vállalkozóknak. Máshogy, vagy más formában, például egy KFT esetében az úgy néz ki, hogy itt áfát kell fizetni, 27%-os áfát, be kell jelentenie magát, tehát még csak valaki minimál bérre jelenti be magát, akkor is egy ilyen 40-45%-os adóteher éri őt, a bérét, tehát ilyen 90 ezer forintot kell fizetni, a bevétele után adóznia kell, iparőrzési adót kell fizetnie 2%, 15%-os esziát kell fizessen az osztalékot, hogyha kiveszi, és 9%-os társasági adót. Tehát sokkal-sokkal több adót kell fizetni. És a kata ilyen szempontból egy nagyon liberális és egy nagyon olcsó adózási forma volt. Hát bő 9 évig élt ez az adó. Az elmúlt években ugye nagyon népszerű lett, kb. 450 ezer embert érint most ez a katamódosítás, aminek az a legfontosabb eleme, hogy nem szüntették meg a katát, csupán az történt, hogy a cégek fele nem lehet többé beszámlázni, tehát ezek az egyéni vállalkozók csak úgy használhatják a katát, hogyha magánembereknek számláznak, például egy fodrász, de hát a 450 ezer embernek kb. 80% a cégeknek számláz be, és az itt a gond, hogy emiatt, hogy ezt megszüntetik ezt a lehetőséget, akkor de facto az egész kata megszűnik legalábbis 80%-ban.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott a kormányinfón, hogy ez tulajdonképpen nem változtatás, hanem visszatérés az eredeti, a kormány eredeti szándékához, amiért létrehozta ezt az adózási formát. De ha 9 évig bírta, akkor miért kellett ilyen nagyon gyorsan keresztül venni ezt a parlamenten? A tiltakozók többsége is ugye nem érti, hogy lehetett ilyen helyzetbe hozni őket. Szeptemberre gyakorlatilag dönteniük kell, a nyár kellős közepén kell újra tervezniük az egész gazdasági hátteret. Miért nem lehetett ezzel várni januárig? Miért nem előzte meg egyeztetés?
Igen, ez nagyon furcsa, hogy miért kellett ilyen gyorsan ezt az egész adózási szisztémát lényegben kinyírni. A költségvetés hiánya a probléma, akkor csinálta volna azt a kormányt, hogy megemeli a 50 ezer forintos díjat, akár 80, akár 100 ezer forintra. Többször volt arról szó, hogy sávosítják. Tehát azt mondjuk, hogyha valaki havi 700 ezer forintig számlázik, akkor fizessen 70 ezeret, hogyha 1 milliót, akkor fizessen 100 ezeret, és én azt gondolom, hogy a többsége, a katázok többségebe belement volna. Tehát nem feltétlenül itt a költségvetésnek a bevételi oldaláról kell ezt megközelíteni. Van egy olyan, hát ilyen pletyka, ilyen kormányzati pletyka, hogy azért volt erre szükség, hogy az infláció ellen küzdjön a kormány, ugyanis a 450 ezer katázóból, hogyha 350 ezer visszavagy az elsődleges munkaerőpiacra, magyarul elmegy alkalmazottnak, akkor ennyivel több munkavállaló lesz a piacon, munkaerőpiacon. Ugye most per pillanat munkaerőhiány van, ami felfele hajtja a munkabéreket, ez pedig táplálja az inflációt, és ha most hirtelen több százezer tömeg megjelenik a munkaerőpiacon, akkor a bérnyomás enyhül, és egy kicsit könnyebb lesz az infláció ellen küzdeni. Nem tudjuk, hogy mi az oka, az biztos, hogy nem a költségvetés egyensúlybehúzása, mert arra lett volna egy másik módszer megemelni a katának a díját, havi díját, úgyhogy elképzelhető és talán hihető is, hogy ez a stratégia van az egész törvény mögött.
Az adószakértők szerint az ötszörösére emelkedhetnek egy katázónak a költségei, hogyha az új szabályok szerint is tovább folytatja ezt az adózási formát, és még van egy olyan tényező, amiről nem tudunk, csak sejtünk, szóbeszéd van róla, hogy egy új adócsomagot fognak beterjeszteni, mert ez a bizonyos 50 ezer forintos határ akár 150 ezer forintra is emelkedhet. Tehát még egy változtatás benne van a rendszerben.
Igen, ezt mondta az adószakértő nekünk. Ugye, ha kiszámoljuk, hogyha valaki általányadóba akarja ezt a összeget, ugye maximumról beszéltünk, tehát az évi 12 millió forintos bevételről, aki kihasználta a katárral a maximumot, annak durván ötszörösére fog emelkedni az adót erre, hogyha sima általányadózóként, magánszemélyként. Ha viszont alapít egy céget, ugye akkor kérdés az, hogy milyen költségeket tud leírni, de az biztos, hogy 2-3-szorosára mindenkinek emelkedni fog az adó terhe. És igen, ez a kérdés, hogy mi lesz még októberben, hogy az adócsomag miket fog tartalmazni. Az a pletyka igazából itt szintén a kormánykörökből, hogy meg fogják emelni a katának havi díját. Tehát akik benne maradtak, még lakosságnak számláznak, mondjuk egy gázszerelő, egy pedikúrus, egy fodrász, elképzelhető, hogy ő is magasabb adótételt fog fizetni.
Miután megemelkednek a költségeik, nyilván kénytelenek lesznek árat emelni, hiszen ezt valamilyen szinten nekik is át kell hárítani azok felé, akiknek a szolgáltatást nyújtják.
Így van, csak kérdés, hogy a piac előtt mit fog szólni, tehát hogyha nem tudják rá kényszeríteni az emberek az áremelést, akkor az ő jövedelmük lesz alacsonyabb.
Beszéljünk egy picit a rezsicsökkentésről. Ez volt a másik hidegzuhanyként értékelt döntése a kormánynak. Ugye egész eddig arról szólt a kormányzati narratív, hogy megvédjük a rezsicsökkentést. Most kiderült, hogy ezt mégsem sikerült teljes mértékben meglépni. Egészen pontosan miről döntöttek ebben az esetben?
Az ezt a döntés szabályozó jogszabály még hiányzik, tehát ez a kormányrendelet még nem jelent meg. Ugye annyit tudunk, hogy a kormány bejelentette, hogy vesz egy átlagos limitet. Az átlagos limit ez megfogalmazások szerint az átlagos háztartásoknak az átlagos fogyasztása. A valóságban ez a limit ez az összes olyan ingatlan, amelynek mérőórája van, tehát föl van szerelve, akár egy nyaraló, akár egy horgásztony, az mind benne van, és ennek vették az átlagát. Ez azt jelenti, hogy durván 2500 kilowatt elektromos áram és 1700 köbméter gáz. Az éves fogyasztás az, ami rezsicsökkentett marad, és az a fölötti fogyasztás az piaci ár. Ugye itt a választások előtt már nagyon nagy téma volt, hogy mi lesz a rezsicsökkentéssel. Nagyon sok szakértő figyelmeztetett arra, hogy a jelenlegi energiaárak mellett ez fenntarthatatlan, mert akkor azt mondták, hogy 800 ezer milliárd, most már ilyen 1200-1300 milliárdról is beszélnek, hogy évente ennyibe kerül a költségvetésre. Tehát igazából ez egy teljesen fenntarthatatlan dolog, és a kormány úgy döntött, hogy a mely részét, ez durván a 30-40%-a az embereknek, vagy pedig a fogyasztásnak, piaci ár lesz. Ez azt fogja jelenteni, hogy aki limit fölött fogyaszt, az kénytelen lesz ilyen 3-4-szeres piaci árat fizetni az elektromos áramért és a gázért. Ugye nagy vita van arról, hogy a kormányinfon azt hangzott el, újabb miniszter azt mondta, hogy aki csak árammal fűt, az annak csak az áramkvótát fogja megkapni, a földgázt nem. És ugye a Demeter államtitkár azt mondta, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy aki lejött úgymond a gázról, az hogyan kompenzálják egy kicsit magasabb elektromos árammal, tehát hogy a limitet egy kicsit fölviszik. Ugye most ezt vizsgálják, nem tudjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy nagyon rosszul járt volna az, aki csak árammal fűt, hiszen pont ez volt a lényeg az elmúlt években, hogy diverzifikáljuk az energiát, magyarul minél többen jöjjenek le a földgázról, minél többen választanak alternatív fűtési módot. Ugye sokan úgy döntöttek, hogy napelem, sima áram, valaki úgy döntött, hogy hőszivattyú, aminek van egy speciális kedvezménye tarifája. Ugye ezek 10-szer annyi befektetést igényelnek, mint mondjuk vendéggázkonvektor, és ezért az állam őket egy kedvezőbb energiaárral támogatta. Ugye körülbelül a háztartások 6%-a az, amelyik nem használ gázt Magyarországon, és igazából 6% az, akinek a sorsa még bizonytalan.
Hogyha a villamos energia termelésben jól áll Magyarország, és javarészt önellátó belőle, akkor miért ilyen brutális az villamos energia drágulása?
Ugye az áram meg a gáz az valahogy a világpiacon együtt mozog. Nem vagyok energetikai szakújságra, hogy miért van ez, de ez átlagállítok azért, mert nagyon sok erőművet gázzal fűtenek, tehát nagyjából együtt mozog. Ugye itt az a kérdés, hogy mi lesz a piaci ár Magyarországon. Tehát a világpiaci árat nézzük, az magas, de ugye van nekünk egy paksunk, aki viszont meg nagyon olcsón termel áramat. Ez az a 15 forint per kilowatt, ugye most fizetünk azt hiszem 35 forintot, ez a rezsicsökkentett per kilowatt, és a piaci ár az ilyen 170 forint körül lehet, vagy 200 forint körül van a piaci ár. Úgyhogy mindenképpen meg kell várni a rendeletet, hogy mi lesz benne, Ugye az áramnak ugye három tételből áll, van egy 27%-os áfa, van egy áramár, illetve van egy rendszerhasználati díj, és kérdés, hogy ez a három összeg hogyan fog egymással kalibrálni, és ebből fog kijönni egy piaci ár. Mindenképpen meg kell várni a rendeletet.
A szakemberek azt mondják, hogy a rezsicsökkentés már tavaly sem volt tartható, illetve azt is mondják, hogy minél inkább közelít a piaci árhoz a hazai ár, a lakossági ár, annál jobb, annál kevésbé fog fájni később mindenféle szigorítás, korlátozás, áremelés. Vajon lehet-e visszalépni erről a pontról? Tehát lehet-e arra számítani, hogy akár a háború végeztével, akár a gazdasági válság elmúltával, akár az inflációs helyzet javulásával egy kicsit mérséklődnek az energiaárak?
Igen, mindenki erre számít, hogyha esetleg véget érne a háború, vagy helyreállna a világ rendje. Ugye most egy ilyen másfél éves kemény időszak lesz, valószínűleg gazdasági recesszióval, akkor elvileg ugye csökkennének ezek az energiaárak. Hosszú távon mindenképpen jó, hogyha visszajövünk a piaci árra, hiszen ez a rezsicsökkentett ár egy ilyen mesterséges buborékba tartott nagyon sok embert. Nem motiválta az embereket arra, hogy energiahatékonysági befektetéseket végezzenek a lakásaikon, kicseréljék a nyílászárókat, alternatív fűtési módokat vezessenek be, nem ösztönözte őket arra, hogy takarékoskodjanak, úgyhogy hosszú távon ez teljesen fenntarthatatlan, mint ahogy az üzemanyag ár stopp is igazából. Látszik, hogy az emberek egyszerűen fogyasztanak, mennek a kocsival, és emiatt lesz nagy valószínűség szerint augusztusban üzemanyaghiány. És egyébként a mostani történetnek, ami most történik a háború környékén, igazából az a kérdés, nem az a kérdés, hogy mennyi lesz az energiára, hanem hogy lesz-e. Ugye lesz-e gáz?
Ehhez képest a Gazprom most bejelentette azt, amitől hát mindenki rettegett, és a legrosszabb forgatókönyvnek gondolta el, vagyis azt, hogy az északi áramlat egy csővezetéken keresztül nem fog jönni a karbantartás után gáz. Ez az intézkedés június 14-től kezdve lépett életbe, a rendkívüli körülmények miatt akkor kezdődött ez a bizonyos karbantartás, ugye, ami most július 21-ig tartana.
Hát erről beszéltünk, hogy milyen szenáriók lehetségesek, és ugye ez a legrosszabb szenárió, hogyha július 21-én az északi áramlatban nem indul meg újra a gázszállítás Európa fele. És nagyon úgy tűnik, hogy a két német cégről van szó, az eddigi információk szerint, akik kaptak egy tájékoztató levelet az orosz Gazpromtól, hogy Viszmajorra hivatkoznak, ami azt jelenti, azt vetíti előre, hogy 21-e után sem fog megindulni a gázszállítás. Ezt a német cégek egyébként visszautasították, ugye ez egy olyan jogi lehetőség a szállító részéről, az orosz Gazprom részéről, hogy büntetés nélkül megúszza a szállítások felfüggesztését, hiszen itt kőkemény szerződések kötik mindkét felet, és ebből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg nem fog megindulni újra a gáz Európa fele, és igen, ez a legrosszabb szenárió, mi azt jelenti, hogy nagyon-nagyon drágán kell máshonnan gázt beszerezni, most nyáron, hogy fel tudjuk tölteni itt az európai tárolókat. A másik, Oroszország szempontjából ő pedig hiába ad kevesebb gázt el, ez nyomja föl a gáznak az árát, tehát ő azzal kevesebbel is, amit Európának juttat, más csatornákon keresztül, azzal is nagyon sok pénzt keres. Tehát most rövid távon mindenképpen azt lehet mondani, hogy az oroszok még jól is járnak, mi pedig nagyon rosszul járunk, hiszen nagyon drágán kell máshonnan gázt beszerezzünk, ami nem egy egyszerű történet.
Hisz... A Gazprom már az éves karbantartás előtt 60%-kal csökkentette annak a gáznak a mennyiségét, amit az északi áramlat egy vezetéken keresztül szállított, arra hivatkozott, hogy itt a nyugati szankciók miatt alkatrész problémái vannak, tehát már hangolt el leállásra, vagy az újraindítása elmaradására. Ennek valóban érzékelhető hatása, ugye a háztartásokban is érzékelhető hatása, mikor lehet szerinted?
Én csak én szakértőkre tudok támaszkodni, azt mondják, hogy január-január végéig lesz elég gáz a lakosságnak.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.